Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk a bűntudattal terhelő istenkép gyógyítása témával. Anselm Grün gondolatait szedtem össze. És ő azt mondja, hogy sok keresztény mindenek előtt azt az üzenetet hallotta meg gyerekkorában, hogy ő rossz és bűnös. És a bűnt mindig mély töredelemmel kapcsoltuk össze. Mélységesen meg kell bánnunk bűneinket. A bánat természetesen szükséges, de nem azt jelenti, hogy marcangolom magam és az egész életemre vezeklő ruhát öltök. Nem kell örökké rossz érzéssel járnunk a világban és magunkat ostoroznunk, amiért hibát követtünk el. Jézus sokkal józanabbul beszél a bűnről és a megbocsátásról. Az ő szemében az emberré váláshoz hozzátartozik, hogy bűnbe esünk. De azt is megmutatja, hogyan bánhatunk a bűneinkkel úgy, hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket. Az egyházi ige hirdetés sokáig túlságosan is a bűn körül forgott. Válaszul sokan elfojtották a bűn témáját, ám ez nem lehet megoldás. Ha már nem ismerjük el és nem fontoljuk meg bűneinket, akkor a bűntudat gyakran kerülő utakon fejeződik ki. Haragban, félelemben, ingerlékenységben, ismétlési kényszerben. Azt, hogy miképpen bánjunk a bűnnel, és hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket, Jézus az okos intéző példa beszédében mutatja be. A szegény hallgatói minden bizonnyal csodálkozva követték a történetet. Az lehetett a benyomásuk, hogy az intéző rafináltan átejtette az uraságot. De Jézus nem a kárörömre és a felszínre helyezi a hangsúlyt, ő más síkra szeretné terelni hallgatóit. Sok olvasót bosszant ez a példabeszéd. Azt mondják, hát ez mégsem járja, hiszen erkölcstelen dolog az, amit az intéző művel, becsapja az urát. De Jézus éppen ezt a bosszankodást tekinti alkalomnak, hogy szóljon hozzánk. Nézd meg egyszer alaposan, hogy valóban helyes-e a nézőpontod. Tévesen látod magadat és Istent is. Meg kell tanulnod, hogy másként viszonyulj a bűnhöz. Azért ítélsz olyan keményen másokról, mert helytelenül bánsz a magad bűneivel. Azért ítéled el az intézőt, mert elítéled önmagadat mindenért, ami csalárd benned. Akár akarjuk, akár nem, életünk során újra meg újra bűnbe esünk. A példabeszéd ezt az elherdálás képével fejezi ki. Semmi nem akadályozhatja meg, hogy elherdáljunk valamit a vagyonunkból, a képességeinkből, az erőinkből. A kérdés az, hogyan reagálunk arra, ha ezt a szemünkre hányják. Az intéző monológot folytat. Mit évő legyek? Uram, elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Mi többnyire ezen a két módon reagálunk a bűnre. Az egyik az, hogy keményen akarunk dolgozni, elhatározzuk, hogy mostantól nem követünk el több hibát. Összeszorítjuk a fogunkat, megfeszítjük erőinket, ez azonban csak megkeményedéshez és görcsös akaráshoz vezet. Keményé válunk magunkkal szemben, de keményen ítélünk meg másokat is. Szüntelenül felhánytorgatjuk nekik bűneiket, és könnyebb indulatba jövünk miattuk. A másik út az, hogy elfogadást koldulunk. Egy életre vezeklő ruhát öltünk, és örökké mentegetőzünk, amiért egyáltalán élni merünk. Ön ostorozásunkkal jelentéktelenné, értéktelenné fokozzuk le magunkat. Állandóan elismerést és törődést kunyerálunk, közben pedig elveszítjük minden önbecsülésünket. És az intéző egy harmadik utat választ. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, amikor Uram elmozdít az intézőségből. Kreatívan bánik a bűnével, magához hívatja az adósokat, és a gazdag ember óvására elengedi adósságuk egy részét. Ez az egyetlen lehetőség maradt számára. Tudja, hogy adósságát nem rendezheti, sem kemény munkával, sem koldulással, csak felhívásnak veheti, hogy emberségesen bánjon másokkal. Azt mondja magában, én is adós vagyok, ti is adósok vagytok, osztozzunk az adósságon. Fogadjuk be egymást házainkba. Jézus tehát arra hív meg minket, hogy szálljunk le önelégültségünk trónjáról, és váljunk emberré az emberek között. A bűnre adott válaszával Jézus elhatárolódik az esszénusoktól, akiket a világosság fiainak nevezett. Az esszénusok igen jámbor emberek voltak, de ha valaki áthágta normáikat, azt könyörtelenül kizárták és kitaszították. Jézus azt mondja, ti keresztények, ne zárjatok ki másokat, hanem fogadjátok be egymást. Annak tudatában, hogy Isten megbocsátott nektek, bánjatok emberségesen a bűneitekkel, váljatok emberré az emberek között, ne képzeljétek magatokat fölébük, de alávalónak se. Nem kell tehát lerónunk adósságunkat sem kemény munkával, sem koldulással. Mivel Isten irgalmasan megbocsátja bűneinket, tekinthetjük ezeket a bűnöket felszólításnak, hogy mi is bánjunk könyörületesen magunkkal és az emberekkel. Hajlamosak vagyunk a síránkozásra, könnyen elítéljük magunkat bűneink miatt. Létezik a bánatnak olyan formája, amely a mélybe ránt. Csalódtunk önmagunkban, és ez letaglóz. Elvetjük magunkat, mint csődöt, mondott, félre sikerült szerencsétlent. A bűnbánatnak ez a formája azonban nem segít hozzá a megtéréshez. Az ilyen bánat inkább megerősíti a negatív viselkedést. Például egy férfi egymás után csábítja el a nőket. Újra meg újra megbánja viselkedését, de nem változtat rajta. A bűnbánatban tanúsított önvád és önbüntetés csak ellensúlya bűnös viselkedésének. A valódi bűnbánat azonban valami más. Nem önmagunk elítélését jelenti, hanem azt, hogy nemet mondunk a bűnre, és készek vagyunk a jövőben másként élni. Ha a bűnbánat önmagunk büntetésévé és kárhoztatásává válik, akkor nem változtat rajtunk, csak ránk bizonyítja a tehetetlenségünket, azt az érzést, hogy nem tehetünk másképp. Az intéző nem tehetetlenül reagált, hanem élt a rendelkezésére álló eszközökkel. Önmagunk elítélése és kárhoztatása elveszi minden önbecsülésünket, és az önmegvetés oda vezet, hogy újra és újra visszaesünk a bűnbe. Ez megbénít és elsorvaz bennünket. A valódi bűnbánat viszont, amely a hibák világos tudatában megváltoztat valamit, megerősít. Példabeszédével Jézus a destruktív bűnbánattól a konstruktív megtéréshez akar vezetni. Ez nem megy másként, csak provokációval, mert akik a bűnbánatban magukat ostorozzák, gyakran igen jámbornak tűnnek önmaguk előtt. Ezért Jézus tudatosan rajzol elénk olyan példaképet, aki egyáltalán nem viselkedik jámborul, hogy kinyissuk a szemünket, és egyenesen járjuk az életre vezető utat. Kedves hallgatók, egy rövid dal után tovább megyünk, és megnézzük, hogy mit jelent védelem az Isten mérgezés ellen. Egy érdekes téma. Maradjanak velünk!
Thank you.
kedves Mária Rádió hallgatók, újra köszöntöm mai műsorunkban. Ugye az elmúlt műsorokban próbáltuk az Isten mérgezés néhány gyógymódját, de arról is szólnunk kell, hogyan óvjuk meg az embereket attól, hogy áldozatul essenek az Isten mérgezésnek. Mi segítheti hozzá az embereket ahhoz, hogy kellő érzékkel megkülönböztessék az egészséges és a kóros istenképeket, valamint az ezeknek megfelelő énképeket. Meg kell erősítenünk az egyéneket, hogy érzékenyé váljanak a gyógyító Isten és önképekre. És olyan légkört kell teremtenünk, amelyben új módon szólhatunk Istenről, és megtapasztalhatóvá válik Istennek a világban élő emberek iránti irgalmas szeretete. 7 lehetséges segítség van a rendelkezésünkre, arra vonatkozóan mondja Anselm Grün, hogyan segíthetünk az egyes embereknek ellenállóvá válni a negatív, Isten és önképekkel, illetve a spirituális visszaélésekkel szemben. Az első segítség az önbecsülés megerősítése. A vallásos nevelés nem lealacsonyítani akar, hanem egészséges önbizalomhoz szeretne hozzásegíteni az egyént. Ehhez el kell ismerni őt, képességeit és egyszeriségét. Mindenki értékes, mert éppen olyan, amilyen. A vallási ige hirdetésnek is erősítenie kell az önbecsülést. Isten az alap, amelyen állunk. Ha megvetjük rajta a lábunkat, akkor nem bukunk fel rögtön, mihelyt bírálat ér, és nem igazodunk azonnal mások véleményéhez. Isten feltétel nélkül elfogad minket. Isten megtapasztalása pedig igazi énünk megtapasztalásához is elvezet. Ezt az igazi ént nem áshatja alá a kritika vagy a sértés. Aki egészséges önbecsülést alakít ki magában, az megbízik érzéseiben is. A Szentbeszédet hall, pontosan érzi, hogy hozzászól-e vagy sem. Ha a Szentbeszéd ellenállást ébreszt benne, képes kritikusan megvizsgálni. A beszélő intelmei ellen tiltakozik-e, vagy éppen annak félelmétől és pessimizmusától riadt meg. Fel tudja mérni, mikor kell megadnia magát, és mikor jobb, ha ellenáll. Hiszen lehet, hogy a prédikáció szavai csak a prédikátorról szólnak, Jézus üzenetéről azonban nem. Végeredményben mindenki a maga teológusa. És minden prédikáció arra szólít fel, hogy megvizsgáljam, vajon helyesen látom-e Istent és önmagamat. Bocsátkozzam belső párbeszédbe a prédikációval. Persze meg is kell értenem, mit mond az ige hirdető. Szavait saját szavaimmal kell átlényegítenem, olyan szavakká, amelyek az életre vezetnek. A második segítség, észre kell vennünk a csapdákat. Mindegyikünknek vannak életmintái, és ezek talán tévútra visznek minket. Hamis istenképek áldozatává válunk, vagy éppen belebonyolódunk az áldozat szerepbe. Ha csekély az önbecsülésem, akkor fogékony leszek a fundamentalista kijelentésekre, mert ezek biztonságot ígérnek, vagy az általam hiába kergetett nagysággal kecsegtetnek. Ha a Bibliában említett kevés kiválasztott egyikének tartom magam, akkor joggal gondolhatok nagyokat magamról. Úgy képzelem, hogy valami különleges lény vagyok, mások fölé helyezem magam, akiket megvethetek, de ezzel tulajdonképpen csak hiányos önbecsülésemet ellensúlyozom. Csapda lehet a bűntudatom is, amely gyermekkorom óta fogva tart, és ami miatt nem ellenkezem, ha rossz lelkiismeretet akarnak ébreszteni bennem. Nem tudok védekezni, mert a vádak azt a mélyen bennem ülő érzést szólítják meg, hogy nem vagyok rendben, és én vagyok a felelős azért, ami a környezetemben nincs rendjén. Mindenkinek megvan a maga Achilles sarka, ahol sebezhető pontja rejlik. Minél jobban ismerjük a magunk Achilles sarkát, annál kevésbé veszélyeztetnek minket életünk csapdái. A harmadik segítség, ki kell engesztelődnöm azzal a ténnyel, hogy másokra vagyok utalva. Rászorulok a szeretetükre, a törődésükre, az elismerésükre. Ezért talán nem veszem észre, ha kihasználnak. Nem érzékelem a határaimat. Ha valaki közeledik hozzám, szívesen veszem, mert közelségre szomjazom. A másokra való ráutaltság azonban elleplezheti előlem, ha megsértik határaimat, ha túlságosan közel jönnek hozzám. Ez spirituális téren is megtörténhet. Az illető kifaggat, mindent szeretne tudni rólam. A legtitkosabb rezdüléseimet is, közeledése kezdetben érdeklődésnek tűnik, de gyakran csak a hatalom gyakorlás egyik formájának bizonyul. Hasonló a helyzet a szexuális visszaélésekkel is. Ezeknek is vannak előzményei. A sértő fél nem azonnal támad nekem. Eleinte csak gyengéden megérint, szeretetet ígér, dicsérget, mennyire vonzó vagyok. Addig magasztal, addig lelkendezik egyéniségemről, szépségemről, spirituális érettségemről, amíg vakká nem válok valódi szándékaival szemben. Ezért olyan fontos, hogy jól szemügyre vegyem másokra utaltságomat, és kibéküljek vele. Ha tudatosan elfogadom, akkor nem tesz kiszolgáltatottá, és nem esem áldozatul a rossz szándékok közeledésnek. A negyedik segítség, bízzak másokkal kapcsolatos megérzéseimben. A gyerekek gyakran jó érzékkel megriadnak, ha mások átlépik határaikat. Például nem kedvelik a nagybácsit vagy a nagynénit. Ők maguk sem tudják miért. De idegenkedésük gyakran egészséges kifejeződése annak, hogy azok tiszteletlenül közel férkőznek hozzájuk. A szülők ilyenkor többnyire rászólnak a gyerekre, hogy légy barátságosabb. Pedig éppen nekik kellene éberen őrködniük, figyelemmel lenniük gyermekük megérzéseire, reakcióira, és komolyabban kellene venniük azokat. A visszaélések áldozatai gyakran arról számolnak be, hogy szüleik félrenéztek, nem vették komolyan a gyermek elbeszélését. Meg voltak győződve arról, hogy a vádolt pap vagy nevelő jót akar, és egyáltalán nem számoltak a visszaélés lehetőségével. Egyrészt fontos, hogy mi magunk érzékenyen vizsgáljuk meg érzéseinket, másrészt az is fontos, hogy mi felnőttek, figyelmesek legyünk a gyerekekkel kapcsolatban. Ha egy pap folyton gyerekekkel tölti a szabad idejét, akkor ez mindig figyelmeztető jelzés. Ilyenkor joggal kérdezhetjük, vajon nem a saját szükségleteit elégíti a gyermekeken? Ugye hiányzik neki a család, éppen ezért vágyódik gyerekek után. Tehát ez egy normális hozzáállás, viszont nem szabad túlzásba is esni, mondja Anselm Grün. És a szülők azt mondják, hogy ez a pap milyen jól tud bánni a gyerekekkel. És ugye a gyerekek is milyen szívesen mennek a plébániára, szívesen közelednek a paphoz. A gyerekek gyakran vonzódnak a papokhoz, és a papoknak a vonzereje általában pozitív jel. De kell tudni távolságot is tartani, hiszen ha nem, akkor ez éretlenségről is árulkodhat. Az ötödik segítség, kellő érzékenységgel észre kell vennünk, hajlamosak vagyunk-e az áldozat szerepvállalására. Ha gyerekkorunkban elsajátítottuk ezt a szerepet, akkor felnőttként is gyakran beleesünk. Könnyen megengedjük, hogy a lelkipásztor vagy az egyházközség más tagjai ilyen szerepbe kényszerítsenek. Szolga lelkűen mintegy felkínálkozunk arra, hogy áldozatként kezeljenek minket. Az áldozatok gyakran nem tudnak helyesen viszonyulni saját agresszivitásukhoz. Fontos segítség lenne hát, hogy megtanítsuk őket az agressziójukkal való helyes bánásmódra. Akkor nem fognak újra meg újra passzív áldozattá válni, hanem lesz erejük védekezni. Ha mások nem bánnak elő tisztelettel a határaikkal, akkor ők maguk védjék meg azokat. Egy gyerek természetesen még nem tud kellő érettséggel védekezni az ellen, hogy felnőttek áldozat szerepbe kényszerítsék, de felnőttként nem szabad megmaradnunk ebben a szerepben. Szükségünk van bizonyos agresszióra, hogy búcsút mondhassunk az áldozati létnek. A hatodik segítség, a felnőtteknek jól meg kellene nézniük, nem alakul-e ki a gyermekközösségben zavaros érzelmi légkör. Kritikus tekintettel föl kell ismerniük a határok átlépését, észre kell venniük, ha a főállású lelki gondozó jogtalan szükségletek kielégítéséhez keres áldozatokat. Ez a kritikus tekintet azonban nem vezethet oda, hogy minden érintésben rögtön határsértés szimatoljunk. Ha ezt tesszük, félő, hogy nem fogjuk észrevenni, hogyan vetítjük másokra saját árnyoldalainkat, saját szükségleteinket. A túlságosan kritikus hozzáállás könnyen boszorkány üldözésé válik, és olyan steril légkört eredményez, amelyben már semmilyen közelségnek nincs helye. Itt is szükség van arra, hogy hallgassunk megérzéseinkre. Szívünk mélyén gyakran ráérzünk, hol nem stimmel valami, papok gyerekek, papok nők, lelkigondozó nők és férfiak kapcsolatában. Sosem szabad elfeledkeznünk arról, hogy egymásra vagyunk utalva. Különben kivetítjük szükségleteinket, és könyörtelen bírákká válunk, akik mások fölé helyezik magukat. A hetedik segítség abbannál, hogy figyelmessé válunk saját árnyoldalunkra. Minél szélsőségesebb a spiritualitás, annál sötétebb az árnyoldal. A szélsőséges spiritualitások megszólítanak minket, hiszen szeretnénk jó keresztények lenni. Ez helyén való, de éberen kell ügyelnünk, nehogy az ellenkező hatást váltsa ki a szélsőség. A szélsőségesen euforikus spiritualitás ára gyakran az ördög és a rossz falra festése. Egyfelől rajongva beszélnek Isten szeretetéről, amely minden problémát megold. Másfelől azonban a sötétségtől és a rossztól való mélységes félelemmel egyenlítik ki ezt az eufóriát. Ahol kizárólag világosság van, ott annál sötétebbé válik az árnyék. Vagy például föllelkesít minket egy szélsőségesen aszketikus spiritualitás. Itt végre komolyan veszik Jézus üzenetét, véljük. De most is óvatosnak kell lennünk. Vajon a szélsőséges aszkézis nem éppen nagyra törő álmokat takar-e, vagy nem más területek, például a politika vagy a szexualitás egészen laza felfogása lesz az ára? Már a szerzetesek is óvra intettek, hogy minden túlzás az ördögtől van. És a népi bölcsesség is beszél arról, hogy jobb félnünk a túl sok jótól, a franciák azt mondják, a végletek érintkeznek. És egy papnál is lehet ezt tapasztalni, meséli Anselm Grün, hogy ő tapasztalta, akinek a spirituális kísérője volt. És egyfelül a szélsőséges aszkézis és a szigorú meditáció, másfelül a teljesen laza viselkedés, állandó tévézés és örözés között ingadozott. Mivel nem volt megtartó középpontja, kénytelen volt egyik szélsőségből a másikba billenni. Ezért fontos, hogy ne csupán az árnyoldalakra legyünk érzékenyek, hanem középpontjukhoz is elvezessük az embereket, abból kiindulva meg tudják majd ítélni, mi jó és mi árt nekik. Kedves hallgatók, innen folytatjuk majd. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeressünk újjá! Karácsony Tibor atya műsorát hallották.